Pátoraljau helyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
16 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szezonrekordot hozott a hajnal, írja a Hungaromet. A Nógrád vármegyei Zabarban mínusz 14 fokig hűlt a levegő, ez tehát az idei tél legalacsonyabb hőmérséklete. Érdemes elvégezni a vízmérők, valamint a vízvezetékek és a szerelvények téliesítését, hívta fel a figyelmet a Magyar Víziközműszövetség. A télen nem lakott ingatlanoknál fontos a vízhálózat és a vízmérők víztelenítése, valamint a vízmérőakna letakarása, szigetelése. Az esetleges károk megelőzése és mihamarabbi észlelése érdekében javasolt az ingatlan rendszeres időközönkénti ellenőrzése is. Marco Rubio amerikai külügyminiszter megérkezett Szaúd-Arábiába, ahol várhatóan orosz tisztviselőkkel folytat megbeszéléseket. A tárgyalások célja Moszkva közel 3 éve tartó ukrajnai háborújának lezárása, írta a Reuters hírügynökség. A találkozók előzménye, hogy Donald Trump amerikai elnök a múlt héten telefonon egyeztetett Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, majd utasította vezető tisztviselőit, hogy kezdjék meg a háború befejezéséről szóló tárgyalásokat. Trump a választási kampánya során többször is ígéretet tett arra, hogy véget vet az ukrajnai konfliktusnak. Riád szerepet játszott az új Trump kormányzat és Moszkva közötti első kapcsolatfelvételekben, és közreműködött egy fogolycsere lebonyolításában a múlt héten. Hétvégén lezajlott a müncheni biztonsági konferencia, amelyen Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök élesen kritizálta az európai vezetőket, ráadásul Donald Trump ukrajnai különmegbízottja Keith Kellogg kijelentette, hogy Európát nem engedik tárgyalóasztalhoz a háború lezárásánál. Ezt azonban több amerikai vezető politikus is cáfolta, ennek ellenére Emmanuel Macron francia elnök összehívta az európai vezetőket Párizsba egy rendkívüli csúcs találkozóra, melyen összesen 7 ország képviselője vesz részt. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint a háború párti elnökök ülnek össze. Az orosz külügyminiszter kétségbe vont, hogy az Európai Unió képviselőinek helye lenne az ukrajnai rendezésről folytatandó tárgyalásokon. Szergej Lavrov a szerb hivatali partnerével Moszkvában megtartott közös tájékoztatóján emlékeztetett, az európai országoknak a Viktor Janukovics akkori ukrán elnök és az ellenzék paktumáért való kezességvállalása 2014-ben nem akadályozta meg Kijevben a puccsot, és hogy európai vezetők elismerték, az ukrajnai rendezésről megkötött minszki megállapodások valódi célja Ukrajna felfegyverzése volt, szerinte. Alekszandr Stupfin elnök minapi nyilatkozatára hivatkozva Lavrov rámutatott, ugyanez lenne a célja egy mostani fegyvernyugvásnak is. Budapestre látogat a szerb államfő, akit munkavacsorán fogad Orbán Viktor miniszterelnök. Alekszandr Vučić ünnepélyes keretek között veszi át a magyar érdemrend nagy keresztje a nyaklánccal és az aranysugaras csillaggal elnevezésű kitüntetést Súlyog Tamás államfőtől. 54 hatásértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől tegnapig, tájékoztatta az Országos Rendőrfőkapitányság az MT-t. Az elmúlt héten az ország területén 78 hatásértőt tartóztattak fel és kísértek vissza. Indokolt esetben meg lehet vizsgálni az árstop ismételt bevezetését, közölt a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője. Palócz André hangsúlyozta, már elindult egy árkorrekció, több áruházlánc is elkezdte csökkenteni, például a tej és a tojás árát. A KSA adatai szerint januárban 6%-kal emelkedtek az élelmiszerárak az egy évvel korábbi adatokhoz képest. A kormányablakok mellett már a gyógyszertárakban is lehet regisztrálni a gondos órára, közölte a kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki biztos. Nyitrai Zsolt elmondta, a regisztrációhoz csak a személyes adatokat kell megadni, és a patikákban dolgozó munkatársak segítenek az űrlap kitöltésében. A programra már több mint 750 ezeren regisztráltak. Egy hetes európai szintű közlekedésbiztonsági ellenőrzés indult ma, amely itthon is elsősorban a tehergépjárművek és autóbuszok, valamint vezetőik ellenőrzésére terjed ki. A vezetési és pihenőidőt, a veszélyes áruk szállításával összefüggő szabályok megtartását, valamint a beutazás, illetve belföldön tartózkodás jogszerűségét vizsgálják. 80 életüket vesztették az amerikai Kentucky államot sújtó áradásokban. Az elhunytak között van egy édesanyja is 7 éves gyermekével. Az áldozatok többsége az utakon ragadt az autójával, amit elöntött a víz. A mentőalakulatok már több mint 1000 embert menekítettek ki. Donald Trump amerikai elnök veszélyhelyzetet hirdetett Kentucky állam területére. Végül az időjárásról. Holnap eleinte felhősebb, majd gomoly felhős, derült lesz az ég, csapadék nem hullik, helyenként megélénkül a szél. A hőmérséklet kedden hajnalban mínusz 12 és mínusz 10, napközben aztán plusz 1-2 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Zenés üzenetek. A Szent István Rádió kívánság műsora.
Köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Klész Beáta, a dr. Huszák Jánosnét sok szeretettel köszönti szomszédasszonya Ilonka. Hinni kell, Berentei Péter énekel az ünnepeltnek.
Hinni kell, csak is rajtunk áll, vagy bukik a világ. Kell, hogy mi megpróbáltunk mindent legalább. Hinni kell, soha nem lehet az boldog, aki fél. Hinni kell, kinek soha nincsen álma, nem is él, nap mint nap hinni kell. Csak szépet hozhat nekünk a világ. Hinni kell, minden új szegletén nyílik számunkra virág. Hinni kell, hogy a tél véget és újra jön, jön, jön a nyár. Hinni kell, hogy egy kis boldogság egyszer végre ránk. Tanítsuk szívünket a szépre, jóra, embermódra. Hinni kell, hogy csak szépet hozhat nekünk a világ. Hinni kell, minden út szegletén nyílik számunkra virág. Hinni kell, hogy a tél véget és újra jön, jön a nyár. Hinni kell, hogy
egy kis boldogság egyszer végre rám talál.
Hívj el, hogy csak szépet hozhat nekünk a világ. Hinni kell, minden út szegletén nyílik számunk.
Egyszer végre rád talál. Hinni kell, mi nekünk, csak nekünk született ez a szép világ. Senki sem viszi el, senki sem veszi el, csak hinni kell.
Mező Nagy Mihályban Németh Józsefné Zsuzsikát szeretettel köszönti barátnője Ilonka Pintér Béla Te erőt adsz című felvételével. A Kontrát és a Németh család minden zsuzsonnáját névnapjuk alkalmából szeretettel köszöntik rokonaik és ismerőseik. Szőcsné Júliát Bőcsön szeretettel köszönti családja, lakótársa és az idősek otthonának dolgozói. Harkályban Rencsák Hannát 14. születésnapi alkalmából szeretettel köszöntik szülei, nagyszülei, a rokonok és az ismerősök.
ébresztő, kelj fel gyorsan, egy-kettő, rólad szól ma minden ének, zeng a dal és zeng a lélek, készülődik már a ház.
A tortán mi lesz?
Csoki máz, táncra kél sok gyertyaláng, azt kívánom, ha legyen szép, legyen jó, legyen vígan mosolygó, legyen minden nap olyan boldog, mint a születés, születés, születésnapod. Legyen szép, legyen jó, legyen vígan mosolygó, legyen minden nap olyan boldog, mint a születés, születés, születésnapod. Ma felhő, kék az ég, átölel a messzeség, rád kacsint a napsugár, tótágastál a világ, veled együtt ünnepel, kéz a kézben énekel a család, s minden jó barát, azt kívánjuk hát, legyen szép, legyen jó, legyen vígan mosolygó, legyen minden nap olyan boldog, mint a születés, születés, születésnapod. Legyen szép, legyen jó, legyen vígan mosolygó, legyen minden nap olyan boldog, mint a születés, születés, születésnapod. Legyen szép, legyen jó, legyen szép, legyen jó, legyen szép,
legyen szép,
legyen jó,
legyen jó,
legyen szép,
legyen szép,
legyen jó,
legyen jó,
legyen szép, legyen jó, legyen vígan mosolygó, legyen minden nap olyan boldog, mint a születés, születés, születésnapod. Legyen szép, legyen jó, legyen vígan mosolygó, legyen minden nap olyan boldog, mint a születés, születés, születésnapod.
Egy miskolci hallgatónk kérésére szól a következő felvételünk.
Dolgaimból hazafele sietek, a nap sütötte körülön. Csinos lány jön velem szembe, előfordul ilyesmi az utamon. Rám mosolyog kedvesen a drága, hiába én nem megyek után. Meggyorsítom léptemet, s az utat hozzád végig szaladom. Aki melletted ér, annak könnyű a hűség. Aki hozzád elér, mindent elér. Miért vágyna másra, ki téged átlehet? Miért menne máshoz, ha melletted lehet? Aki te érted él, még a felhőt se bár. Sétálgattam.
szálok és manökenek hemsegtek a tengerparton haza. Jöttek volna ondalodni százon, elnéztem a fejük felett bátran, mert én még az álmomban is ragaszkodom hozzá, makacsul. Aki melletted él, annak könnyű a hűség. Aki hozzád él, mindent elér. Miért vágysz a másra, ki téged átölelhet? Miért menne máshoz, ha melletted lehet? Aki te érted él,
kedves hallgatónknak Juliana névnap alkalmából szól most a következő felvételünk.
Amíg szívem dobog, Szűz Mária, nem szűnik szeretni téged soha. Szívem sóhajt fel hozzád, üdvözlégy anyám. Szívem örömérje vagy búbánat, egyik sem nyomja el a szent vágyat. Hogy dicsérjelek, hódolat szaván, naponta zengve üdvözlégy anyám. Hogy dicsérjelek, hódolat szaván, naponta zengve üdvözlégy anyám.
A Szűcs család szülinapot ünneplő tagjait köszönti szeretettel Verácska és a Csák család. Kívánnak sok erőt és boldogságot, és kérik életükre a Jóisten áldását.
Jézus szíves szeretlek én, segíts át az életengedjén. A vihar kérteljen teret, legyen oltalmam szemét szépen. Minden veszély előz egy mosolyot, lelkem megnyugszik, ha veled vagyok. Jézus szívem, szeretlek én, segíts át az élet engedjén. Jézus szívem, szeretlek én, segíts át az élet tengerén. Ölej magadhoz engedett, hogy mindig jobban szeresselek. Te légy tanítom és jó pásztorom, szívemet, lelkemet rejárt bízom. Jézus szíve szeretlek én, segíts át az élet tengerén. Jézus szíve szeretlek én, segíts át az élet tengerén. Dallal kereslek tégedet, vigasztalj meg áldva lelkedet. Rózsákat kintek oltárod elé, hogy szálljon illatuk az ég felé. Jézus szíve szeretlek én, segíts át az élet tengerén.
Kedves hallgatóink, véget ért mai kívánságműsorunk. A most elhangzott zenei összeállítást Batok Beáta szerkesztette.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Mit tegyek? Beszélgessünk gondjainkról.
Az egészségügyi dolgozók saját testi-lelki jólétüket gyakran háttérbe szorítva nap mint nap mások gyógyulásáért küzdenek, miközben a folyamatos fizikai és mentális megterhelés komoly hatással van egészségi állapotukra. A Magyar Református Egyház Betesda Gyermekkórháza és a Magyar Kórházszövetség február 13-án megrendezett országos konferenciája idehaza elsőként fókuszál erre a rendkívül fontos, ám eddig kevés figyelmet kapó témára. Műsorunkban professzor dr. Betlehem József, a Pécsi Tudományegyetem általános stratégiai és kapcsolati rektorhelyettese, valamint a Pécsi Tudományegyetem egészségügyi kar sürgősségi egészségpedagógiai és ápolástudomány intézetének intézetigazgató egyetemi tanára a szakdolgozók jólétének meghatározó tényezőiről beszél.
Több mint 20 évvel ezelőtt, amikor a Manchesteri Metropolitan Egyetemen lehetőségem volt a THD-mat elkezdeni, akkor a témám az az átlagoló well-being-éről szólt. Ez egy érdekes sajátossága talán annak a szemszögnek, amit én most erről itt önöknek fogok beszélni. Jól lehet az elmúlt több mint 20 évben azért sok minden mással is foglalkoztam, és azt is hozzá kell, hogy tegyem, hogy az élet egy érdekes rendező, mert most pont az egészségügyi szakmai kollégium kapcsán újra visszatértem ehhez a témához, jelesül a megelőző orvostan népegészségügyi és a kórház higiéné kapcsán, tehát számos pont van, ami azt gondolom, hogy nagyon-nagyon aktuálisra teszi a kérdéskört és azzal való foglalatoskodást, még egyetemi aspektusból is, még akadémiai katedra oldaláról nézve is ezt a kérdést. Jó, lehet, hogy nem fogok sok újat mondani, mekkora jelentősége van a jólétnek és az egészségnek az egészségügyben, és tulajdonképpen azok a faktorok is elhangzottak, amelyek valamilyen mértékben hát alterálják ezt a kérdést a mindennapjainkban is. Anélkül, hogy túl sokat szeretnék én is a humán erőforrás kérdésével foglalkozni, de akkor, hogyha egészségről beszélünk, akkor nem mehetünk el emellett a kérdéskör mellett, és ugyan az előttem szóló kollégák többnyire hoztak példákat, és különösen WHO példákat hoztak, én most egy kicsit az OECD felé fogok kanyarodni, és nem is bánom, hogy ez így van, mert hogy annyiféle adatforrásunk van bizonyos jelenségeknek a leírására nemzetközi szinten is, azonban a módszertanokban nagyon sokszor különbségeket látunk, már abban is, hogy kikről beszélünk. akik az egészségügyi dolgozók, azok, akik az érintettjei. Nagyon sokszor áthallások vannak ugye a gondozásnak más területeire, caring science-re, tehát a gondozásnak a tudományára, a gondoskodásra és így tovább. Tehát, hogy nagyon fontos jól tudni definiálni azt, hogy kikről beszélünk az egészségügyi dolgozók tekintetében. És akkor, amikor az OECD legutóbbi tanulmányát előveszik, akkor bizony európai szinten is valóban említi azt a problémát, hogy nem csak idősödő nemzetekről és európai régióról van szó, hanem kifejezetten arról is, hogy az egészségügyi dolgozók is idősödnek. És én is hoztam számokat természetesen, hogyha megnézzük azt, hogy 2000-ben a 65 év feletti lakosság 16% volt, most éppen 21%-nál tart ez az európai régióban, és 2050-re egészen biztosan 30 lesz. Ez nem hagyja természetesen érintetlenül az egészségügyi szektort sem. Nyugdíjba vonulásnak a kérdése egyre jobban érinti az egészségügyi szektort az átlagnál is. A pályaelhagyásnak a kérdése, és hát nem túl sok szó esetben kell foglalkozni azzal, hogy honnét lesz utánpótlás. Ez egyre fontosabb kérdés a magyar egészségpolitika számára, és egyre fontosabb kérdés, azt gondolom. És hogyha csak azt mondom egy gyors közbevető kis blikként, hogy az elmúlt hetekben csináltam egy gyors összehasonlítást, egyelőre csak a felsőoktatással foglalkoztam, és az oda belépő ápolókkal, egészen pozitív számokról tudok beszámolni, hogy nagyon sok ápolót vett fel a rendszer az elmúlt időszakban BSC fokozatra. Ápoló hallgatónak a jelentkezettek száma fölfelé ívelő tendenciát mutat. Ugyanakkor egy kicsit, hogy is mondjam, felborzoló számot fogok mondani akkor, hogy hányan maradtak a magyar egészségügyben dolgozó ápolók közülük. Szeretném jelezni, hogy több mint 70%-uk nem maradt a magyar egészségügyben jelen pillanatban. Ezek természetesen ilyen nagy adatok, meg ilyen további elemzést igénylő kérdéskörök, nyilván az egészségpolitikának ezzel én azt gondolom, hogy tennivalója van, és nagyon fontos az, hogy honnét származnak ezek az adatok, mennyire validak ezek az adatok. Ugyanakkor tudjuk azt, hogy az ellátási igények is jelentős mértékben átalakultak, krónikus életvégi ellátásoknak a felerősödése, sürgősségre egészen más és sokkal komolyabb terek helyeződtek, és ebben megint nem kívánnék belemenni, súlyosabb esetösszetétel, és nagyobb munkaterhet természetesen az ápolókon, akik ott vannak a betegágy mellett. És amit nem szabad elfelejteni, azt, hogy az elmúlt időszakban egy hatalmas technológiai robbanás következett be az egészségügyi ellátórendszerben, ez tart ma is, és még intenzívebbé fog válni az elkövetkezendő időszakban. A dolognak a lényege az mégiscsak ott van, hogy ezt meg kell tudni tanulni, használni az új technológiát, és ebben bizony azokat a skilleket is fel kell hozni, upgrade-elni kell az ápolóknál, a szakdolgozóknál is, amivel ehhez viszonyulni tudnak, amivel ezeket az új technológiákat jól tudják érteni. Be kell építeni ezeket a skilleket a folyamatos képzésekbe, továbbképzésekbe és az alapképzésekbe egyaránt. Erről beszélünk, úgyhogy digitalizációnak a kérdése és infokommunikációnak a jelentősége az egészségügyben. És végezetül csak még egy nagyon fontos momentumot szeretnék megvilágítani ebből a tanulmányból, amelyik arról szól, hogy az önálló orvosi működésnek határszab önmagában az orvosi tevékenységet támogató szakszemélyzet is. Tehát hatékonyság romboló hatása van, hogyha nincs megfelelő számú képzettségű egészségügyi szakdolgozó a rendszerben. Néhány adat arról, ami az európai új létszámokat illeti. Örömteli az, hogy az európai régióban az ápolóknak a száma valamennyi országban az elmúlt időszakban növekedett. Ugyanakkor, ha az átlagokat megnézik, hogy ez hogy alakult 1000 lakosra jutva, egy dolog biztos, hogy Magyarország a sereghajtók között van. Az utolsó három olyan ország között tartozik, ahol az 1000 főre vetített ápolóknak a száma a legalacsonyabb. Én most ezt nem kívánom kommentálni sem megértékelni, sem csupán témként közlöm most ezt önökkel, mindenki le van belőle nyilván következtetéseket a saját maga praxisára nézve. Egy apró megjegyzést teszek hozzá, hogy a módszertan, hogy kiket tekintünk ápolóknak, az nem egységes. Sem az OECD felé történő jelentésnél, sem a WHO-nak történő jelentésnél, sem a magyar KSH statisztikában történő adatközléseknél. Ez némelykor azért egy konkrét probléma, különösen akkor, hogy tervezni kell a humán erőforrás struktúrát. És akkor nézzük meg igazándiból, ami a felkérésemnek a fókusza volt, hogy próbálja meg összeszedni azokat a komponenseket, amelyek az ápolóknak az egészségét, jólétét valamilyen módon befolyásolják. Engedjék meg nekem, hogy egy kicsit ilyen öncélú módon tegyem ezt, hogy a kommunikációban azokat emeljen ki, amelyeket az én meglátásom szempontból fontosnak kell kezelnünk. Minden esetre beszélni tudunk olyan determináló faktorokról, mint a fizikai jólétnek a kérdése, ide sorolható táplálkozás, alvás, fizikai aktivitásnak a kérdése önmagában, foglalkozás egészségügyhöz kötődő kérdések, munkahelyi kockázatok, azt gondolom mindenki számára világos, hogy miről beszélek. A mentális jólétnek a kérdése, amire a WHO, mint hallottuk, ugye egy önálló szörvét indít el. Én akkor ehhez hadd tegyem hozzá, hogy a keresztmetszeti vizsgálatok meg a folyamatos longitudinális monitoring között lévő módszertani különbségekből eredő eredmények azért egészen másfajta következtetésekre is engedhetnek bennünket jutni. Én nem ellene vagyok még egyszer a felméréseknek, hanem nyilván mindegyik arra jó, amelyik a limitáció mellett ezek értelmezhetők. Morális jólét. Kevésszer beszélünk róla, egy kicsit elvontnak is tűnik, de minden nap megélik az ágy mellett dolgozó kollégáim ezt. Akkor, amikor mondjuk nincsen olyan méretű granul, nem érhető olyan perifériás granul formájában, nem tudom a betegemnek azt adni, amit protokoll szerint módszertanilag adnom kell, hanem rögtönzésekhez kell, hogy nyúljak, amely egyébként nagyon jó, mert egészen jók az ápolóink és a szakdolgozóink a rögtönzésekben, ezt azért önmagában megvallhatjuk. És ez kizárólag azért fontos kiemelni, mert hogy a betegeink jóléte is ezen múlik, az egészség és azon múlik, hogy mennyire jól tudnak némikor az orvos kollégák vagy az ápoló kollégák rögtönözni. És hát végezetül, amit a szakirodalom ugyancsak fontos determinációnak tart, ez a szociális társadalmi jóléte az ápolóknak, amiben bizony benne vannak azok a fajta kapcsolatrendszerek, amelyekkel ő működik nap-nap után. Ezeknek az erőssége már a 24 évvel ezelőtti tanulmányban is Magyarországon is bizonyította azt, ahol a társas támogató közegnek van ereje, ott a jól léte az ápolóknak, a szakdolgozóknak is sokkal jobb. És ma már kell, hogy beszéljünk ugye azokról a fogalmakról, mint megfélemlítés, lekezelés, verbális agresszió, és folytathatnánk a sort. Tehát ezek is folyamatosan egyfajta mellette lévő tényezők, azon túl, hogy persze az anyagi jólét, az anyagi megbecsültség az mindenkor valamilyen fajta prioritást élvezett. Szóval a jólét előmozdításában, az egészségügyben ugye sok minden tényezőt figyelembe vehetünk. Sok mindenen múlik az, hogy az ápolóknak, a szakdolgozóknak a jóléte, hogy alakul, külső környezeti feltételek, szervezési keretek, szabályozás, irányelvek, és hát természetesen a mindennapi feltételeknek az optimális elérhetősége, és ezt azért feltétlenül alterálják olyan szempontok, amelyek kifejezetten individuális aspektusúak, hogy csak egy szót mondják, és majd fogok még egy-két gondolatot hozzátenni a maga a személyisége az ápolónak, és természetesen olyan szervezeti keretrendszerek, amelyek túlmutatnak az egyénnek a lehetőségein és a képességein abban, hogy a mindennapokat jól létben és egészségben élje meg. És akkor néhány olyan gondolat, amelyik én azt gondolom, hogy megszívlelendő, nem régi tanulmányokban fogalmazták ezt meg kifejezetten ápolók és egészségügyi szakdolgozók kapcsán, vagyis az első olyan, amit én azt gondolom, hogy érdemes átgondolni, az, hogy mindenki felel a saját egészségért és a jólétért. Itt kezdődik a dolog. És ott folytatódik, hogy mennyire vagyok tisztában a saját egészségemmel, és azzal, hogy csak egészségesen tudok segíteni a betegnek is, vagy a rászorulónak is. És a sacrificing kifejezést ma előadóink már használták. Tehát az önfeláldozásnak van egy határa, amit bármennyire is hivatásként tekintünk a szakmánkra, és gyakorló kivonulóként én is 10 évig aként értem meg nap után, ennek azért vannak limitációi és határai. És ez pontosan oda vezethető vissza, hogy mennyire figyelünk oda magunkra, mert érték minden ember a társadalomban, az ápolók, az orvosok, a szakdolgozók is értékek, csak ők ezt fogadják el, hogy ők maguk értékei ennek a rendszernek, és fordítsanak magukra ilyenfajta figyelmet és energiát. Ezt az Amerikai Ápolási Szövetség egyébként meg is fogalmazta, hogy etikailag mit vár el az ápolóktól akkor, hogyha hitelesen kívánják ezt a hivatást gyakorolni. Természetesen az, hogy táplálkozzanak, mozogjanak, stb. Persze lehet ezt mondani, erre azt mondani, hogy ez túl teoretikus, és én itt beszélek ilyenfajta elfont fogalmakról a magyar egészségügyből kiindulva, de higgyék el, hogy azért ez egy nagyon fontos dolog, hogy mégiscsak fölismerjük ezt a kiindulási pontot, ezt az origót, hogy rajtunk múlik ez a dolog. Én az elsősegély órákon mindig azt szoktam mondani, hogy akkor tudunk segíteni egy másik bajba jutott embernek, hogyha mi is képesek vagyunk, mint fizikálisan, mint mentálisan ezt tenni. És annál többre is. Mert azért azt lássuk be, hogy a mi szakmánk az ennél többet követel meg, abban a tekintetben is, hogy váratlan helyzetekkel kell tudni mit kezdeni. Ezt nem csak fizikailag kell tudnunk rendezni, hanem mentálisan is kell tudnunk rendezni. Ha ezekre nem vagyunk készek, gyakorlatilag úgy belesüppedünk a munkánkba, akkor észre se vesszük, hogy a világ egyébként elmegy mellettünk és körülöttünk. Szóval ezeket mind tudjuk általában, de azért nem tudjuk mindig apró pénzre lefordítani ezt a dolgot, és ugye sokat beszélünk ennek teoretikus hátteréről, minden egyébről, de hol vannak azok az eszközök, amikkel rábírjuk magunkat először, és hol vannak azok az eszközök, amikor rábírjuk a kollégáinkat, a közösségünket, amiben dolgozunk, hogy de akkor tegyük meg a következő lépést, legyünk kitartóak, próbáljuk meg következetesen szervezett részeként ezt alkalmazni. Irodalom megint csak persze az, hogy az egészségfejlesztésben, az ápolók körében milyen tényezők azok, amelyek befolyásolják azt, hogy hajlandóak a jól létükért, egészségükért tenni. Intrinzik, extrinzik faktorokról beszélhetünk hosszasan, ezt nem fogom hosszasan vesézni, már csak azért sem, mert ennek számos komponensre szintén elhangzott a mai napon, akár a munkarend alakításától kezdve sok minden másik, és nem csak az európai régióban, hanem globálisan tekintve ilyen megoldásokat találtak. Ezek a megoldások olyanok, amelyeket szakirodalmi szinten már mások, hogy így mondjam, kritizáltak, tehát van egyfajta validitás mögötte abban a tekintetben, hogy ezeket hitelesen végig lehet csinálni. És hogyha ezt a körképet szeretnénk megnézni, akkor volt erre egy tanulmány, az ápolásnak a jövőjéről szóló tanulmány 2020 és 30 között vizionálta önmagában ennek a helyzetét, illetve mutatott be olyan eszközöket, amelyek érintik a különös tekintettel az ápolókat. Ebben, ahogy milyen targeteket, milyen célpontokat jelöltek meg, ahol biztosan az ápolókkal foglalkozni kell, fizikai aktivitás, táplálkozás, élvezeti szerek, reziliencia kérdése, mentális egészség, kompetenciák, munkai erőszak, kirekesztés, rasszizmusnak a kérdése. És ezek közül én csak néhányra szeretnék fókuszálni, hogy hol vannak már megoldások, és hol vannak jó megoldások ebben a kérdéskörben. Egy fontos előrevetést tettem szükségesnek hangsúlyozni, ez pedig arról szól, hogy szükség lenne még több randomizált, kontrollált vizsgálatra. Tehát az a módszertan, amit ajánlunk, az ne egy jó ötleten, egy jó iniciatíván alapuljon, hanem nézzük meg egy kicsit a tudománynak a kritikus szemszögén keresztül is, hogy valóban hozza ezt az a hatékonyságot, és ha hozza a hatékonyságot, akkor sokkal könnyebb egészségpolitika számára ajánlani azt, hogy erre áldozzon az egészségügy vagy az egészségpolitika, mert végső soron ez nem csak egyéni kezdeményezés és erőforrás kérdése, hanem, ahogy elhangzott, az országnak, a régiónak van erre szüksége, hogy ebben előre léptünk. Ez vonatkozik itt a fizikai aktivitásra. Másik kérdéskör az élvezeti szereknek a használata. Az Amerikai Egyesült Államokban iszonyatos probléma az ópiát túlhasználat minden szinten, nem csak az egészségügyben, az össztársadalmi probléma, most ezen próbálnak meg nyilván különböző módokon urrá lenni, de az egészségügyet különösen érinti ez a kérdés, így mondjuk persze hozzátehetjük folyamatosan az alkoholt, vagy dohányzást, vagy egyéb más olyan típusú élvezeti szereket, amelyek az itteni régióban is jelen vannak, vannak erre is olyan típusú programok, amelyeknek a segítségével ezeket a célokat el lehet érni. Az egyik leghatékonyabb tréningnek, és ez egy nagyon érdekes dolog mutatkozott, ez a bizonyos reziliencia programoknak a bevezetés. Nagyon örültem, hogy láttam, hogy a programban ezzel a kérdéssel részletesebben is fognak foglalkozni, én nem gondolom, hogy én ennek szakértője vagyok. Viszont azt tudom, hogy iszonyatosan nagy jelentősége van a reziliencia kérdésének. Nem csak azért, mert az EU-s forrásokat is így nevezték el, hogy reziliencia fundok, és az ellenálló képességünket ugye próbáljuk erősíteni, hanem bennünk is van, és szükséges, hogy ezt az ellenálló képességet erősítsük. Ez egyébként a személyiségnek különállóan része is, hogy reziliensek vagyunk. Nem csak az immunrendszerünk az, hanem a személyiségünk is reziliens. A kérdés az, hogy ezzel utána mit fogunk tudni kezdeni. Tudjuk ezt tudatosan alkalmazni, nem véletlen, hogy a kognitív viselkedés terápiákkal is összekötötték már ezt a kérdést. Különösen ugye mentőtiszt kérdésben vagyok benne az elmúlt több mint 20 évben, és ott például a bajtársaknak, a potenciális bajtársaknak a képzésében az, hogy tudjak mit kezdeni abban a kritikus helyzetben, amikor ösztönösen cselekednék. De szükségem van arra, hogy ezt az ösztönt kontrolláljam, mert különben el fogom veszíteni magam fölött is, meg a szituáció fölött is a józanésznek a lehetőségét. Szóval ezek innét indulnak, és nyilván ennél komplexebbek, csak az irodalomból vett példával szeretném alátámasztani, hogy ez működik, és ez biztos, hogy valamilyen szinten érdemes rendszerszerűvé tenni. A másik ilyen dolog, ez a bizonyos mentális egészséghez kapcsolódó mindfulness kérdés. Ez is nagyjából egy 15 éve, 20 éve kezdett egy ilyen fancy, szexi, divatos fogalommá lekúszni ebben az érában is, és sokan tudják, hogy mit jelent, sokan vélik tudni, hogy mit jelent, de igazándiból nem nagy dologról van olyan értelemben itt sem szó, hogy magunkat kell egy kicsit trenírozni, annak érdekében, hogy vegyük észre, hogy mik történnek velünk. Tudok-e a betegre koncentrálni? Reggeli példa az egyes belgyesztő klinikák, kiváló példa. Tudok-e elvonatkoztatni a szituációtól, vagy bele kell merüljek abba a szituációba annyira? Tudom, hogy mi zajlik körülöttem? A betegre figyeltem, vagy arra, hogy tegnap mi történt, vagy arra, hogy az egyik kollega mit mondott a másiknak? Típusos helyzet, műtéti helyzetekben, különösen, hogyha a beteg nincs is altatva. Miről beszélgetnek a kollégák? Ugye ott fekszik a beteg, és akkor a műtéti asszisztens kollega, meg az operatőr elmeséli, hogy a hétvégén éppen ki, mit, merre és hogyan, és nem tudom. Ja, és egyébként operáljuk a beteget, de ez egy részletkérdés. Nyilván, ha majd kell, akkor odaszólunk neki, hogyha is szükséges ahhoz, hogy valamit tegyen, vagy ne tegyen, és így tovább. Nem karikírozni szeretném, félre ne értség, csak ez a rutinnak a része, mennyire vagyunk mindful gyakorlatilag ebben. Mennyire vagyunk tudatában annak, hogy mi bent vagyunk az ellátórendszer részében és a közepében, és ezzel foglalkoskodnunk kell. És akkor végezetül csak arra virágítanék rá, hogy ez a kérdés nem egyéni kérdés, hanem ez gyakorlatilag mindannyiunknak a kérdése, és erre lehet természetesen az egészségügyi ellátási szervezetben megoldásokat keresni a munkai szervezeti kultúrán belül, és azért örültem neki, hogy Berkei főigazgató úrék ezt már régóta, és természetesen a igazgatóasszony is ezt fölvállalták és viszik, mert ez egyelőre egy ilyen fáklyának tűnik, amit vinni kell ebben az országban is, mert hogy egyre kevesebb lesz az emberi erőforrás, akiket ebben a tekintetben meg lehet szólítani. Sok érdekeltje van persze ennek a témának, és engedjék meg, hogy végezetül az érdekeltek közül, hogy ki mennyire fontos ebben a kultúrának a felépítésében néhány kulcspozíciót említsek meg, ápolásvezetőknek a szerepe. Nem hisszük el, hogy mennyire jelentős az, hogy ki az ápolásvezető. Nem azért, mert őre kellett rámutatni utoljára, mert már senki nem vállalta el a vezetői feladatot, és akkor ülett, vagy egy tudatos kiválasztódás, tudatos szerepfölvállalás, mert egészen odáig, hogy a betegnek a gyógyulása múlik egy ápolásvezető. Nem tetszenek elvinni, de tanulmányok bizonyítják. Mortalitásra hatása van. A munkakörnyezetre, a toxikus munkakörnyezetre, vagy a nem toxikus munkakörnyezetre is. És akkor még a kedvenc dolgom abban, hogy kinek van még szerepe ebben a kérdéskörben, képzőintézményeknek. Kérem szépen, az OECD tanulmány sok mindennel foglalkozik, és azzal is, hogy a PISA vizsgálat részeként, ami valószínűleg tudnak, hogy közoktatásban zajló, ugye iskolások megkérdezése általában 15 éves korosztályt kérdezik, megkérdezik tőlük most már egy jó ideje, hogy ki szeretne az egészségügybe jönni. Ki szeretne a szociális szférába jönni. Itt tetszene gondolni, hogy milyen adatokat kaptak Magyarországra nézvést. Hát olyanokat bizony sajnos. Tehát jelen pillanatban nem az a kérdés, nem csak az a kérdés, hogy a bent lévő kollégáinkat meg kell tudni tartani a magyar egészségügynek és a betegeinknek, nem az a kérdés, hogy lesz-e utánpótlás. És itt jön be az a kérdés, hogy bizony az iskolákban kell elkezdeni egyáltalán azt, hogy mi ez a pálya, pályára való felkészítés, pályaszocializáció, az, hogy egyáltalán tisztában legyen azzal, hogy ő alkalmas való-e erre a pályára, és az, hogy építsük ki benne tudatosan akár a rezilienciának a kérdését, stb. Hogy előzzük meg a burnoutot, előzzük meg a kiégést, és más egyéb olyan dolgokat, amelyekkel napnak után küzdködünk. Nem készítjük föl rá a tanulóinkat, hallgatóinkat, amikor belépnek ebbe a pályába, akkor utána nem véletlen, hogy azt egy hónap után, hogy köszönöm szépen, én nem ezt szerettem volna. Még akkor is, hogyha közben kivisszük gyakorlatra, és ott tölti el az idejét, és folytathatnám a sort, jelentősége van, ezt egy kicsit természetesen magamnak is mondom. Sok olyan faktor van, ami nap mint nap jelen van, és befolyással van az ápolók és a szakdolgozók egészségére, illetve a jólétére. Ezek közül van jó néhány olyan, amellyel viszonylag könnyebb eszközökkel lehet mit kezdeni, és van olyan, amely szervezett megoldásokat fog igényelni, amelyeknek adott esetben pénzügyi konzekvenciá is kell, hogy legyenek, de ezt az egészségpolitikának kell tudni, én azt gondolom, fölvállalni, és az meg magam számára fontos üzenet, hogy a jövendő hallgatók és tanulók tekintetében is kell ezzel a kérdéssel már ideje korán a szakma, a professzió mellett tudni foglalkozni.
Professzor dr. Betlehem Józsefet, a Pécsi Tudományegyetem általános stratégiai és kapcsolati rektor helyettesét hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es